Sziasztok, én Viszkok Fruzsi vagyok.
Én pedig Havasi Virág, és ez itt a Púdermentes Podcast.
Hétről hétre kendőzetlenül, vagy ha úgy tetszik, púder nélkül,
kibeszélünk egy-egy minket érintő témát.
Pontosan úgy, ahogy azt egymás között tennénk. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit már a 14. adásunkban, amit így nagyon durva kimondani, mert tényleg olyan, mintha még csak most kezdtük volna el ezt az egészet. A mai epizódban a felnőtté válásról, önállóságról fogunk beszélni, érinteni fogjuk a különköltözést, lakásválasztást, vásárlást, albérletet, munkát, illetve a pénzbeosztást is, és ezúttal is Virággal beszélgetek. Hello!
Sziasztok! Szia, Fruzsi! Már nagyon vártam ezt a témát, mert szerintem ez a fiatal felnőtt létben egyszerűen megkerülhetetlen, és annyira sokrétű, és annyira küzdünk vele minden nap, és a hétköznapokat is teljes mértékben átszövi, úgyhogy nagyon vártam már ezt a részt.
Sőt, úgy tűnik, hogy nem csak te vártad ezt ennyire, hanem a kedves hallgatóink is, ugyanis rengeteg kérdés érkezett hozzánk a témában, úgyhogy igazából arra gondoltunk, hogy megpróbáljuk ezt egy fajta kérdezfelelek formájában feldolgozni, mert talán itt tudunk nektek a leggyakorlatiasabb válaszokat adni, úgyhogy felosztottuk ezt a mai adást több nagy témára, és hát vágjunk is bele, én azt gondolom. Először is beszéljünk arról, hogy mi mikor éreztük magunkat felnőttnek. Volt-e egy olyan pont nálad, amikor azt gondoltad, hogy Uramisten, na most felnőttem?
Először azt hittem egyébként, hogy ez egy nagyon megfoghatatlan kérdés, de igazából rájöttem, hogy nem az. Nekem amikor először feltűnt, hogy ténylegesen felnőttem, az volt, amikor a szüleim elkezdtek felnőtt emberként kezelni, ami abban nyilvánult meg, hogy rám bíztak olyan dolgokat, ami nagyon személyes, vagy épp tanácsot kértek tőlem, vagy kicsit ilyen egyenrangú félként kezdtek el kezelni. Úgyhogy nekem a tényleges visszacsatolás az ez volt, persze a hétköznapi dolgokon kívül. Miért neked? Azt tudom, hogy egyszer mondtad, hogy a vízszerelőt kellett kihívni, vagy nem is tudom, és akkor realizálódott.
Igen, pontosan nem emlékszem én se, de valóban ezek a hétköznapi apró cseprő ügyintézések, amikor azt már magattól kell elintézni, talán nálam ekkor jutott el az agyamig, hogy Uramisten, akkor most már felnőtt vagyok. De egyébként összességében szerintem ez azért viszonylag megfoghatatlan dolog, mert bár most így próbáljuk egy darab ponthoz kötni, ezek általában azért így szépen lassan csepegnek be az ember életébe egy ilyen hosszabb folyamat részeként. Szóval amikor például az egyetemnél elköltöztem albérletbe, és mondjuk a vajkrémnél mindig már meg kellett nézni, hogy melyik akciós, és azt megvenni, azok azért mindig így emlékeztetek erre, hogy Uramisten, akkor lehet, hogy felnőttem. Sőt, emlékszem egy alkalomra, amikor elkérték a személyimet, amikor gyufát vettem.
Olyan igazi gyújtogatós fejed van, biztos azért.
Egyébként ezt a kérdést nektek is feltettük, és hát nagyon vicces válaszaitok voltak. Az első csókolom köszönés Tiniktől, ez szerintem mindenkinél megvan. Nálad már volt ilyen?
Persze, ez körülbelül hetente előfordul most már lassan a lépcsőházba sajnos, úgyhogy csalódott vagyok.
Mondjuk az, hogy Tiniktől, az azért egy durvább szint, mert oké, hogy a gyerekek csókolommal köszönnek, sőt, egyébként nekem nagyon sok nézői üzenet szokott így érkezni, hogy szia, Fruzsi, remélem nem baj, hogy tegezlek. Akkor olyankor kicsit mindig megszakad bennem valami.
De ez nem az öregség, ez a méltóság.
Na, igen, mondjuk ezt, hívjuk így. Valaki azt is írta, hogy amikor jobban lázba hozott egy porszívó, mint egy sztár. Hát ezzel teljesen egyet tudok érteni. Én például a porszívómért oda vagyok, és így minden nap a legnagyobb izgalmaim közé tartozik, amikor elővehetem a porszívót, aminek átlátszó a porzsák tartály.
Ja, most, hogy egyébként elnézem ezeket a pontokat, jó sokat ki tudnék pipálni én is. Uh-huh. De azért vannak klasszikusabbak is, mint például az első szülőmentes nyaralás, az esküvőm szervezésekor, amikor elköltöztem otthonról, illetve az első önálló látogatás az orvosnál, az amúgy tényleg vízválasztó tud lenni.
Uh-huh. Akkor nézzük meg a felnőtté válás jó és rossz oldalait. Te mit tartasz a legnagyobb előnyének?
Annyira nehéz ez a kérdés, pont azért, mert ami a legnagyobb előnye, az többnyire a hátránya is, ez a szabadság és függetlenség, de ennek legalább annyi árnyoldala van, mint amennyi előnye is. Meg szerintem ez attól is függ, hogy kinek milyen volt a gyerekkora. Nekem azért viszonylag rózsaszínen telt, ezt már többször mondtam nektek, úgyhogy nekem elég nehéz volt a leválás és az önállósodás ilyen szempontból, pedig egyébként teljesen rugalmasan ment az egész, és gördülékenyen, de nehezen élem meg ezeket a változásokat. Úgyhogy ami a legnagyobb előnye, az tényleg talán az anyagi függetlenség, és hogy amit megkeresel, azt el is tudod úgy költeni, ahogy te szeretnéd, ami nálam többnyire nyaralásokban merül ki, illetve a megszállott élményszerzésben, és ez nagyon szuper, hogy így nem függök senkitől. Miért nálad van valami nagyon konkrét?
Hát abszolút egyetértek veled, szóval szerintem is a függetlenség ugye egyszerre a legnagyobb előny, meg a hátrány is, mert tök jó, hogy úgymond te átveheted az irányítást az életed felett, viszont sokkal nagyobb a felelősség mindenben, mert most már nem hibáztathatsz senkit, hogy na hát ez azért meg ezért nem sikerült, vagy én igazából nem ezt akartam csinálni, stb. Szóval igen, ez egy nagyon-nagyon kétélű dolog.
Abba senki nem gondol bele soha az elején, hogy igen, persze a magam ura leszek, és ez mennyire fantasztikus dolog, de hogy ez a naponta folyamatos döntés sorozatokkal jár, és ennek tényleg ez a vége láthatatlan folyama, ez számomra sokszor felfoghatatlan még a mai napig. Én még annyiszor mondom a szüleimnek is, hogy bárcsak még ó is lennék, annyival egyszerűbb volt minden sokszor.
És nem is gimis, nem is egyetemista, egyenesen ovis.
Igen.
Éljünk a szélsőségekért. Ezzel is nagyon egyetértek, tényleg ezek a döntések folyamatos sorozata, hogy néha olyan jó lenne egyszerűen csak hátradőlni, és így várni, hogy jó, akkor most ezt oldja meg valaki helyettem, mert nem akarok dönteni, találjátok ki, hogy mi legyen, és azt megcsinálom. Persze akkor meg amiatt érezném magam rosszul, hogy miért dönt valaki helyettem, de néha meg tényleg erre vágynék én is.
Igen, itt valahol bejön ez, hogy az embernek mindig az jó, ami nincs. Szóval csak nézzük a napos oldalt.
Nekem nagyon tetszett, hogy a felnőtt lét előnyeinél valaki írta, hogy a szüleid, miután elköltöztél, úgy kezelnek, mint egy hímes tojást. És ez annyira igaz, meg hogy annyi mém van erről, hogy amikor otthon laksz még úgymond gyerekként, akkor mondjuk ha kérsz valami kaját, akkor az általában a válasz, hogy hozzá magadnak. Meg ha otthon alszol, akkor már nem tudom, reggel 6-kor porszívoznak a szobád előtt, és amikor már elköltözöl, és úgy mész haza, akkor valóban, hogy mit szeretnél enni? Nem tudom, más úton járnak, csak nehogy felébresszenek, és ez tényleg annyira tipikus, és egyszer egyébként nagyon aranyos, meg jól eső dolog is. Nálatok így szokott lenni? Vagy nálatok annyira rózsaszín volt a gyerekkor, hogy már akkor is így volt?
Na, nem volt így. Most viszont így van, úgyhogy nagy erőkkel csak bólogatni tudok, és tényleg, mint hogyha egy luxusszállóba érnék haza néha, azt érzem. Nagyon jó. Úgyhogy szeretek is hazajárni, de persze ez minél gyakrabban történik meg, egyenes arányosságban csökken a luxusszálló feeling, úgyhogy...
Viszont a hátrányoknál említettétek többen, hogy elveszítjük azokat az értékeket, amiért jó gyereknek lenni, illetve hogy nem örülünk már annyira az apró dolgoknak. És ez egyébként számomra is egy nagyon jó emlékeztető volt, hogy tényleg a felnőtté válással valahogy ez a gyermeki ártatlanság ugye logikusan eltűnik belőlünk, pedig valahogy tudatosan picit figyelnünk kellene erre, hogy tényleg megtaláljuk még továbbra is az élet apró örömeit, és merjünk néha kicsit gyerekek lenni, attól függetlenül is, hogy nagyon sok felelősségünk van, meg nagyon sok helyen kell helytállnunk.
Ez egy nagyon érdekes szegmens ennek a kérdésnek egyébként, hogyha megkérdezném, hogy te ténylegesen szeretnél valaha felnőni, akkor mit válaszolnál?
Hát azt, hogy már felnőttem, szóval már nincs opció.
Tényleg?
Szóval lehet, hogyha miért te még nem tartod magad teljesen felnőttnek?
Én abszolút nem. És sok dologban nem is szeretném magam annak tartani. Bár valószínűleg én sokkal gyerekesebb is vagyok, mint te, de hogy ennek vannak olyan elemei az életemben, mint például ez a rajongás, vagy ez az ábrándozás, vagy hogy ilyen nagyon hirtelen be tudok lelkesedni dolgokért, hogy nekem ezek ilyen állandó komponensei az életemnek, amik szerintem, én szerintem egy kicsit infantilis vagyok, most bevallom.
Hát de ez egy tök jó dolog, de hogy szerintem nem zárja ki egymást a kettő. Nyilván, ha a felnőttségre gondolunk, akkor a komoly dolgok jutnak alapvetően eszünkbe, de úgy lehet egy ember jó felnőtt, ha ezeket a tulajdonságait meg tudja tartani. Szóval én mindig nagyon örülök egyébként, amikor emlékeztetsz az ilyen rajongásaidra. Meg hát, ha itt tartunk, akkor most a szokásos Bridgerton témánkra visszatérhetünk. Hát nálunk nagyobb rajongó nem létezik. Virága, minden nap küldünk egymásnak Instagramon Simonos üzeneteket, és komolyan a napomnak a legjobb része.
Igen, igen. Sajnos ez a napunk fénypontja, de legalább valamire lehet számítani.
Van mit várni, igen. A másik nehézség a felnőtt lét kapcsán, az egyik a sok-sok közül, hogy újfajta szorongások köszöntenek be, ezt is írtátok, hogy a halál gondolata, a munkanélküliség, stb. Igen, ez is a gyermeki ártatlanság megszűrésével jönnek elő, hogy tényleg sokkal nagyobb súlya lesz mindennek, és ezek a problémák, amik korábban teljesen távolinak tűntek, vagy egyáltalán nem is foglalkoztattak, most azért már sokkal jobban megjelennek valóban.
Ez nekem is megragadta egyébként a fülemet a hallgatói vélemények közül, és ez szintén egy annyira fontos téma, hogy egy külön epizódot is fogunk neki szentelni a közeljövőben, ahol a kudarcokat, és ezeknek a túlélését, és a visszarázódást fogjuk majd átbeszélni.
Annyira a közeljövőben, hogy jövő héten, valószínűleg.
Így van, mondta a szervezet felnőtt asszony. Többen írtátok nekünk a kapunyítási pánikkal való kapcsolatos meglátásaitokat is, ami szerintem tényleg egy létező jelenség, úgyhogy beszéljünk erről is pár szót. Fruzsi, neked volt ilyen tapasztalatod?
Szerencsére ezt annyira nem tapasztaltam. Ugye kapunyítási pániknak azt nevezzük, amikor főleg egyetem után kikerülve a nagyvilágban, nem igazán tudjuk megtalálni a helyünket, nem tudjuk, hogy mit kezdjünk magunkkal, nem vagyunk annyira biztosak benne, hogy jó döntéseket hoztunk, de én eléggé szerencsés helyzetben vagyok, mert amikor befejeztem az egyetemet, nekem már a YouTube csatornám egész jól működött, tehát nem nagyon találtam magam olyan helyzetbe, hogy most így hirtelen el kell helyezkednem teljesen pályakezdőként egy cégnél, hanem már volt egy fix megélhetésem a YouTube csatornámnak köszönhetően, úgyhogy én szerencsére ezt megúsztam, de nagyon sok ismerősöm van, aki hasonló problémákkal küzd, és hát ezt abszolút meg tudom érteni, mert tényleg borzasztó nehéz lehet hirtelen tényleg felnőtté válni, és helytállni egy olyan világban, ahol minden totál új számodra, és nem is vagy biztos benne, hogy jól döntöttél, hogy ez lesz-e a te irányod az életben, és meg tudom érteni, hogy ilyenkor egyszerre a világ egész súlya a váladra nehezedik.
Talán ilyenkor az a legjobb tanács, hogy igazából semmi sem örökérvényű. Szóval szerintem is jó, hogyha az embernek vannak céljai, és az odavezető utat nagyjából látja maga előtt, viszont nem egy életre kell eldönteni, hogy most, hogy mi legyen az első munkád, vagy mit szeretnél tanulni, hanem ezeket folyamatosan alakíthatod az életed során, és talán csak el kell indulni ezen az úton, hogy minél több impulzus érjen, és onnantól kezdve meg tisztulni fog ez a kép. Nekem egyébként a kapunyítási pánik egy kapuzárási pánik is volt, ez az egyetem alatt jött rám, valahol a közepe táján, amikor rájöttem, hogy úristen, másfél év, és véget érnek az egyetemista éveim, és én még alig csináltam valamit, és akkor beiratkoztam balettórára, meg jelentkeztem a suli újságba, meg mindenfélét elkezdtem magamra vállalni. Hát azóta sem balettozom, remélem ez egyértelmű. De például az...
Igen, ez meg is lepett, mert ezt a sztorit még sose hallottam.
Hát nem volt egy fényes karrier, azt nekem jegyezem, 13 éves kislányokkal voltam összezárva a kezdő csoportban, és iszonyatosan béna voltam, de azt éreztem, hogy ki kell próbálnom minél több mindent, mert itt lesz a világ vége, és egyébként nem, mert 27 évesen is még bármibe belevághatok. Uh-huh. Úgyhogy nyugi.
Most egyébként nagyon deja vu érzésem lett, mert a leges-legelső epizódban beszéltünk egyébként hasonló témákról, pont mi is volt annak a címe, hogy amit ma már másképp gondolunk, és ott is beszéltünk erről, hogy én például azt gondoltam, hogy nekem teljesen tisztába kell lenni azzal, hogy mit szeretnék kezdeni az életemmel, és ahhoz kb. Így ragaszkodnom kell, pedig pontosan, ahogy te is mondod, sosem késő váltani, és ez legyen szó karrierről, tanulmányokról, családi állapotról, bármiről, nincs soha elkésve az ember semmivel, úgyhogy ettől ne aggódjatok, ha nem is vagytok most biztosak abban, hogy megfelelő irányt választottatok, bármikor tudtok ezen változtatni.
Meg nekem tényleg még az jutott eszembe ennek kapcsán, hogy ez a mi lesz az életemmel pánik, ez egy rettenetesen komplex dolog, és amíg ott fiatalként az elején toporogsz, egyszerűen átláthatatlan ez az egész, hogy mi lesz a munkám, hol fogok lakni, kivel leszek jóba, hogy fogom tudni tartani a kapcsolatot a szeretteimmel, stb., de én ilyenkor azt csinálnám, hogy választok ebből valamit, és mondjuk, hogyha ott elérek sikereket, vagy látom, hogy ez egy megemészthető dolog, és hogy ez működik magától, és egy teljesen természetes folyamat, hogy ettől tartani kell, vagy lehet, meg hogy ez egy félelmetes valami az életben, akkor ez szépen így feldolgozódik. Vagy hát legalább nálam valahogy ez így volt.
Mindenki túllendül ezen az időszakon, minden meg fog oldódni, vagy legalábbis nekem ez a gondolat, ez mindig nyugalmat ad, hogy ezen mindenki átesik, mindenki kicsit fél tőle, kicsit parázik, de ez így is úgy is meg fog oldódni.
Aztán már csak azon kapod magad, hogy pöregnek a hétköznapok.
Térjünk is át a felnőtté válás egyik legnagyobb állomásához, és az nem más, mint a különköltözés, albérlet, lakás, stb. Erről is már valamelyik epizódban picit érintőlegesen beszéltünk, de elmondod megint, hogy nálad hogyan volt ez a különköltözés, mi volt a folyamat? Vagy bevágjam az előző részben.
Én az egyetem alatt még ugye otthon laktam Pécsen, mert nem nagyon láttam értelmét úgy elköltözni városon belül, hogy ez egyébként is egy kisváros, meg minek költenék albérletre, a kollégium meg emiatt szóba sem került, bár egyébként bevallom, hogy hiányoznak a koleszos élmények, vagy hát szívesen kipróbáltam volna, igaz, lehet, hogy nem bírtam volna két hétnél tovább, de azért úgy képzelem, hogy ez jó buli lehet még, amikor az ember olyan fiatal is tud alkalmazkodni. Úgyhogy én utána a szakmai gyakorlatom során költöztem fel Pestre, és nekem az volt ebbe az egészben a nagy átverés, hogy én azt gondoltam, hogy 12 hét után én vissza fogok költözni Pécsre, és hogy ez egy átmeneti időszak, és csak ezt kell kibírni, és itt van ez a nagy, bűnös város, és itt kell megtalálni a helyemet, és hát nagyon-nagyon nagy volt a váltás, nagyon nehéz volt, teljesen új alapokra helyeződött az életem, nem lakott még itt egy barátom se, épp akkor estem túl egy szakításon, szóval viszonylag sok impulzus ért, amit nagyon nehéz volt leküzdeni, meg hát ugye eleve beilleszkedni egy munkahelyre, ami még soha nem volt előtte 8 órás munkám, egy elegáns belvárosi ügynökségnél dolgoztam, ahol már mindenkinek megvolt a helye, mindenki tudta, hogy mit csinál, és hát ez az érzés, amikor ott állsz egy rakás idegen között, hogy akkor ezt kéne megszokni, meg kivel fogok ebédelni, meg hogy fogok helytállni, az hát ez nagyon, nagyon fárasztó, és egyébként erre még mindig úgy emlékszem, hogy nem jó érzés rá gondolni, nem szívesen tartanék ott megint, meg örülök, hogy túl vagyok ezen. De egyébként először a nagybátyámnál laktam 3 hónapig, ahol volt egy kis külön szobám, és akkor ez nagyon jó volt, hogy egy rokonhoz tudok hazamenni nap mint nap, akit jól ismerek, meg biztosította számomra ezt az ilyen otthonos fészket, viszont az első időszakban 3 havonta költöztem, és így viszonylag hamar be is költöztem egyedül egy garzonlakásba a belvárosba, és na hát akkor kezdődött ez az önfelfedezős, kizárólag magamra vagyok utalva időszak, ami egy nagyon furcsa utazás volt.
Akkor nagyon hirtelen a mélyvízbe kerültél ezzel.
Igen, és állítom, hogy ezt azért sikerült ilyen jól átvészelnem, mert én végig azt hittem, hogy haza fogok menni mindjárt.
De miért egyébként a fejedben ez a budapesti szakmai gyakorlat, ez úgy volt, hogy ez egyfajta nyűg, szóval hogy te annyira pécsi voltál itt testben, lélekben, mindenhogy, hogy így nem is akartál nagyon itt lenni?
Hát én nagyon pécsi vagyok testben, lélekben még mindig, de mindenképp szerettem volna egy olyan helyen szakmai gyakorlatot elvégezni, ami tudtam, hogy egy jó referencia lesz, és egy jó ugródeszka. És mindenképp szerettem volna Pesten élni, ezzel tisztában voltam, de amikor ott voltam a küszöbön, hogy most itt mindent föl kell hagyni, a szobámat, a barátaimat, az életmódomat, ez egy elképesztő nagy partszakadás volt számomra, amit nem is, tényleg nem is értem, hogy tudtam ilyen jól viselni, pedig egy elég érzékeny, szentimentális, ragaszkodó típus vagyok, úgyhogy hát ez motivált, hogy munka, meg el kell kezdeni, meg nyilván Pécsen nem volt annyi lehetőség, és azért utána pont, hogy így elkezdtem, értek folyamatosan sikerélmények, meg pozitív dolgok, szépen beilleszkedtem ebbe a városba is, meg lettek itt is barátaim, épp itt ül egy velem szembe, az egyébként az első pesti barátom, úgyhogy szépen kialakult itt is egy életem, úgyhogy azóta ilyen skizofrén vagyok dupla élettel.
Meg azt talán mindig egy szerencsés helyzet, amikor nálad sem az volt, hogy felkerültél Budapestre, és rögtön teljesen egyedül kellett albérletet keresned, és egyedül kellett laknod, vagy akár ismeretlen emberekkel, hanem azért volt itt ez a családi háló, ami mindig egy nagyobb biztonságot tud jelenteni.
Igen, ilyenkor a szeretek közelsége egyébként nagyon sokat számít, szóval nekem a nagymamám is itt lakott, sőt, egyébként egy darabig egy épületben is laktunk, ezt képest egyébként nem találkoztunk olyan sokszor, de hogy tehát annyira ezt a magányt nem tudtam átélni soha igazából. Uh-huh. Na de most mesélj egy kicsit te is, Fruzsi, mert azt gyorsan elszpoilerezem, hogy mi egy lakótelepen kezdtük a pályafutásunkat Budapesten.
Igen, csak kár, hogy akkor még nem ismertük egymást, hogy milyen jó lett volna, hogy akkor sokkal gyakrabban tudtunk volna találkozni, mehettünk volna egy boltba venni akciós vajkrémet, meg nem tudom, a gyufát, a személyigazolvány.
Hát, ha ott vagyok veled, akkor kiadták volna.
Én az egyetem miatt költöztem fel Budapestre, először a 16. kerületben laktam, ami ugye még eléggé külváros, de az volt legközelebb a sulihoz, és két másik lánnyal laktam egy albérletben együtt. Az egyik lány egy gimis voltosztálytársam volt, a másik lány pedig úgy került hozzánk teljesen ismeretlenül egy hirdetésen keresztül, de mindhármunknak volt külön szobája, szóval ugye kellett is alkalmazkodni, de azért mindenkinek megvolt a magánszférája, ami tök jól működött szerintem. Én annyira nem éreztem azt, hogy ez hirtelen egy ilyen nagy törés lett volna, vagy egy ilyen hatalmas nagy változás, mert nem lakom alapból sem túl messze Budapesttől, tehát minden hétvégén haza tudtam menni, és hétköznaponta meg annyira úgyis a sulis dolgokkal voltam elfoglalva, hogy igazából azon nem is tudtam annyira agyalni, hogy most az én életem mennyire megváltozott, illetve amikor még iskola mellett költözöl fel, akkor azért még félig úgymond a gyereklétben vagy, félig a felnőttlétben vagy. Mert azért engem például a szüleim támogattak anyagilag az egyetem alatt, tehát ők mindig azt mondták, hogy nekem a tanulása a fő feladatom, ez a munkám. Szóval ott az, hogy mondjuk az albérletre nekem kelljen összegyűjteni a pénzt minden hónapban, ez még nem volt. Természetesen akkor is azért már jöttek elő a felelősségek, hogy osszam be akkor a zseppénzemet és ehhez hasonlók, de még nem éreztem azt, hogy hirtelen most a teljes felnőtt életet kell elkezdenem. Aztán az egyetem alatt költöztem át már a belvárosba, akkor költöztünk össze a barátommal, és hát akkor azért már megint ez egy megint más kategória volt, tehát akkor már sokkal inkább azt éreztem, hogy háziasszonynak kell lennem, mert azért például, amíg az egyetemre jártam, otthonról mindig vasárnaponként felpakolva jöttem kajákkal, ami egyébként még hozzáteszem, amikor hazamegyek látogatóban, még gyakran most is így van, de az már nyilván egy másik szint. Nézzük is meg még gyakorlati oldaláról is ezt a külön költözést, mert biztos vagyok benne, hogy nektek is azért nehézséget okoz így hirtelennyében eldönteni, hogy vajon hol lehet albérletet keresni, hol lehet jó lakást találni, mire kell odafigyelni, illetve minden ehhez hasonló. Te hány helyen laktál egyébként, azt így tudod? Itt Budapesten?
Hát én most a 4. helyen lakom Budapesten, de ebből olyan igazán mélyvizes albérlet kivevős, az a mostani volt, viszont hát megdöbbentő, hogy itt Pesten hogy mennek ezek a dolgok, és azóta még el sem tudom képzelni, hogy ez mennyit változhatott, mert most mi már lassan 3 éve, azt hiszem, vagy 4 éve lakunk itt, nem is tudom pontosan, de ide is úgy kellett jönni, hogy tényleg, hogyha az ember kezében nincs ott egyből a kaució, és nem mondasz áment 5 perc után a lakásra, akkor kb. Már lecsapták a kezed alól, és...
Ez amúgy brutális, tényleg mindenkitől ezt hallom, akkora stressz.
Hatalmas stressz, pláne, hogy nekem az volt a nagyon furcsa, hogy odaérsz a lakásra, ahol életedben először vagy, körbevezetnek, és akkor ennyiből így döntsd el, hogy most szeretnél itt lakni, vagy nem. Nem tudod, hogy milyenek a nyílászárók, milyenek a szomszédok, hogy pontosan milyen a környék, hogy lehet, hogy nem is jó a fűtés, vagy mit tudom én, akkora zsákba macska ez az egész, hogy hát jó pár lakást elvittek az orrunk elől, mire sikerült a mostanit megszerezni, de most már tudom, hogy ez a sors keze volt, mert nagyon-nagyon szeretek itt lakni, de hát ez tényleg le a kalappal, aki ezt rendszeresen tudja csinálni, mert nagyon durva.
Egyébként, ahogy számolgatom, nekem is a negyedik hely ez, ahol most lakom itt Budapesten. Először, amikor a 16. kerületben laktam, akkor ugye a suli miatt költöztem, és például ott nekem nagyon hasznos volt, hogy volt egy olyan weboldal, ami kifejezetten a külkerre járóknak ajánlott albérletet. Szóval ott tudod, hogy viszonylag elérhetőbb áru albérletek lesznek, akár olyan is, ami ugye több külön szobás, tehát más diákokkal tudsz összeköltözni. Szóval én ezt nagyon ajánlom azoknak, akik suli mellé keresnek albérletet, hogy mindenképpen ilyen sulis fórumokon, sulihoz kapcsolódó Facebook csoportokban nézzenek szét, és aztán, amikor meg már a nagybetűs felnőtt élet mellé keresel albérletet, akkor szerintem Jófogáson, Facebook Marketplace-en, ismerősökön keresztül érdemes nézelődni. Neked van valami jól bevált egyébként? Ezért te így a barátoknak is sokat szoktál segíteni ebben.
Igen, én titkon ingatlanos vagyok szerintem. Én imádom az ingatlan.com-ot nézegetni. Úgyhogy amikor elkezdődött nálunk ez az albérlet nézős időszak, akkor be lehetett állítani az ingatlan.com-on, hogy milyen preferenciák alapján válogassa le neked a lakásokat, és én azt az e-mailt azt úgy vártam, mint a messiást minden reggel, hogy végre lehet ott kutakodni, meg valami újat, úgyhogy én ezt amúgy nagyon élvezem a mai napig. Úgyhogy az ingatlan.com-ot azt mindenképp érdemes megnézni, viszont az fizetős annak, aki fel szeretne tenni hirdetést, ezért elképzelhető, hogy a Jófogáson vagy a Facebook csoportokban sokkal több mindent lehet találni pont emiatt, mert valaki mondjuk nem szeretne erre költeni, aki épp ki akarja adni a lakását. Úgyhogy például a mostanit azt mi is egy Facebook csoportban találtuk meg, ami amúgy tök furcsa, de tényleg működik. De összességében szerintem az albérletkeresésnél nem maga a keresés a legnehezebb, hanem tényleg ez a folyamat utána, hogy hogyan, hát végül is a szerződéstől a beköltözésig.
Igen, igazából a költözésnek meg a lakástalálásnak minden része elég bonyolult, de még vissza akartam térni a kiválasztás nál annyira, hogy amikor meghatároztátok magatoknak azt, hogy milyen összeget tudtok az albérletre szánni, akkor semmiképpen se feledkezzetek meg a rezsiről, meg a közös költségről, meg minden ilyen váratlan összegről, szóval mindenképpen ezt pluszba számoljátok hozzá, és így próbáljátok meg megtalálni, hogy mi a legmegfelelőbb költségkeret számotokra, mert mindig egy lakásnál szóba jönnek plusz kiadások. Beszéltünk a lakásról, albérletről, na de honnan szedjük össze a pénzt ehhez? Úgyhogy most térjünk át kicsit a munkára, az első munkatapasztalatokra. Nálad hogy is volt? A kondis, ugye?
Így van, én egy konditeremben kezdtem a pályafutásomat, amit amúgy nagyon szerettem csinálni. De előtte nekem ez a szórólapozás, meg ezek a klasszikus diákmunkák egyébként kimaradtak, viszont neked, ha jól tudom, nem.
Igen, én a szórólapozással kezdtem, vagy nem is tudom, nem azzal kezdtem, mert mindig próbáltam gondolkozni lehetőségekben, hogy mit tudok suli mellett csinálni. És egyébként ezt nektek is nagyon ajánlom, hogy nem feltétlenül kell rögtön egy 4-6 vagy akár ugye 8 órás munkára elköteleződni, hanem gondolkozzatok kicsiben is. Nekem a legelső talán egyébként angol korrepetálás volt, mert ugye angol tagozatos gimibe jártam, és akkor ez így adott volt, hogy ha már kicsit jobban megy, akkor akár általános iskolásoknak, vagy akik szeretnének gyakorolni, azoknak tudok tartani 1-2 órát, hogy gyakoroljunk közösen, illetve szintén még gimi mellett oriflémeztem.
És akkor neked egyébként ezek voltak az ilyen basic munkatapasztalataid, és utána egyből már csak a YouTube jött, ugye?
Igen, úgyhogy hát én elég speciális vagyok ebben a témában, mert ilyen hagyományos értelemben vett rendes 8 órás, vagy akár irodai, vagy bármi ilyesmi munkatapasztalatom egyáltalán nincs, hanem én rögtön ebbe a teljesen független vállalkozói létbe csöppentem be. aminek ugye szintén megvannak a nehézségei, főleg amiatt, mert például a családomban mindenki alkalmazottként dolgozik, meg dolgozott világ életébe, szóval ez teljesen egy olyan dolog volt, amit nekem így ki kellett tapasztalni, hogy mi hogyan működik, mik ennek a jogi, meg a vállalkozói keretei, de úgy érzem, hogy így lehetőségem volt itt szépen lépcsőnként haladni, és kitapasztalni, meg kigyakorolni ezt az egészet.
Pályakezdőként kicsit hasonlóan az albérletekhez ilyen nagyon nehéz elhelyezkedni szerintem, pláne amikor még zöldfülű az ember, mert hatalmas verseny van, nagyon sokan jelentkeznek általában egy állásra, nehéz kitűnni, nehéz jól szerepelni az interjúkon, úgyhogy ez megint csak egy olyan dolog, amiben nekem is elég bele kellett rázódnom. De aztán, utána már úgy megy, mint a karikacsapás.
Na de hogyan rázódtál be? Mik voltak, amiket itt sikerült megtanulni, vagy amiket kitapasztaltál, hogy mikre érdemes odafigyelni?
Szerintem itt elég sokat számít a rutin egyébként, hogyha egy állás interjúról beszélünk, mert minél többen vettél már részt, annál inkább realizálódik benned, hogy ez még csak a küszöbe egy munkának, és itt igazán nincs nagyon veszíteni valód. Nyilván szeretnéd ezt az állást, de abszolút nem érdemes görcsösen hozzáállni ez az egészhez. Én nagyon szeretem a kreatív önéletrajzokat, amiről megoszlanak a vélemények egyébként, hogy mennyire kell kicsicsázni a CV-t, de én szeretem, hogyha egy kicsit megvan dizájnolva, mert szerintem egyébként a munkáltató is jobban meg tudja jegyezni, hogyha egy ilyen érkezik be hozzá, és ezen ugyanúgy ott vannak a szakmai tapasztalatok és minden egyéb más adat. Úgyhogy nekem ez a kettő alap, amire mindig odafigyelek, hogy ne stresszeljek fölöslegesen, meg tényleg próbáljak láthatóválni a leendő főnökeim számára, és az fontos ilyenkor látni, hogy ez még csak egy munkára való jelentkezés, szóval ha csak nem szívsebésznek megy az ember nyilván, akkor úgyis a munkájában fogod megtudni a feladataidat, hogy milyen projekten kell dolgoznod, hogy kikkel kell együtt dolgoznod, szóval, hogy nem érdemes előre vetíteni mindenféle félelmet, szerintem.
Az önéletrajzra egyébként én is ki akartam térni, mert láttam néhányat, ami például, csak így nem tudom, így Word-be gyorsan be lett gépelve, helyesírási hibák, stb., és szerintem is nagyon fontos, hogy az önéletrajzod elmondjon rólad valamit, mármint anélkül, hogy még elolvasnád, hogy pontosan mi van beleírva, hanem ha ránézel, szerintem is fontos, hogy esztétikus legyen. Nyilván ezt nem kell túlzásba vinni, tehát nem kell, nem tudom, minden sor végére virágos díszítéseket tenni, de ez talán egyébként attól is függ, hogy milyen területen szeretnél elhelyezkedni. De ha picit is kreatívabb irányban mozognál, akkor már ennek az egész önéletrajznak a külseje elárul rólad valamit, a te személyiségedről, a te ízlésedről is, úgyhogy nem árt erre különösen odafigyelni, illetve hát főleg pályakezdőként, amikor nem tudsz még sok infót beleírni, akkor szerintem érdemes külön kihangsúlyozni, hogy mik azok a dolgok, amikben jó vagy, milyen képességeidet tartod az erősségeidnek, milyen típusú feladatokat vállalnál el szívesen. Ezek mind pluszt jelentenek szerintem egy önéletrajznál.
Ami még szerintem fontos, hogyha jelentkezel egy céghez, hogy nagyjából azért felkészülj az ő múltjukból is, meg a tevékenységi köreikből. Én mindig lecsekkolom őket a lehető legtöbb platformon, szóval ez egyértelmű, hogy a honlapjukat átnézem, de megnézem a Facebook, Instagram oldalukat is, milyen vajon náluk egy hétköznap, hogy kik dolgoznak ott, szóval, hogy szeretek felkészülten érkezni, és kérdéseket is szoktam írni egyébként.
Ez szerintem nagyon jó taktika. Én egy-két éve részt vettem egy tech cégnek a nyílt napján, kicsit így szervezői oldalról, aminek az volt a lényege, hogy aki szeretne annál a cégnél dolgozni, az elmehetett erre a napra, és úgymond ilyen próba állásinterjúkat lehetett lefolytatni. És én belekerültem egy olyan helyzetbe, hogy úgymond én voltam a munkaadó, vagy hát föl kellett vennem ezt a szerepet, és így interjúztatni azokat az embereket, akik szeretnének jelentkezni. És egy nagyon-nagyon furcsa élmény volt számomra, mert hát nyilván én nem vagyok tapasztalt ebben a helyzetben, szóval tök alapkérdéseket tettem fel, tehát hogy miért szeretnél ide jelentkezni, miket tartasz erősségednek, gyengeségednek, stb. És annyira meglepett, hogy ezekre a teljesen alapvető kérdésekre nagyon sokan egyáltalán nem tudtak válaszolni. Totál leblokkoltak, pedig ez szerintem olyan, ami tízből tízszer elhangzik egy állásinterjún, tehát ezekre már úgy kell oda menni, hogy fel vagy készülve válaszokkal, és szerintem kb. Az a legfontosabb, hogy soha nem mutasd meg azt, hogy nincsen valamire válaszod. Tehát mindig fontos, hogy magabiztosan elő tud adni magad. Akkor is, ha sokszor a válaszod nem feltétlenül állja meg a helyét 100%-ban, de szerintem magabiztos kiállással ezt sokszor ellensúlyozni lehet, mert az ilyen helyzetekben sokkal inkább arra kíváncsiak, hogy váratlan helyzetekben mit tudnak kihozni belőled, vagy te mit tudsz kihozni magadból.
Szerintem meg az is nagyon fontos egy ilyen szituációban, ezzel mind egyetértek, amit elmondtál, hogy úgymond a szakmai részén hely tudjon állni nyilván a jelölt, de hogy előtte, meg utána, meg még az ilyen bemutatkozós résznél próbálj meg minél többet megmutatni úgy magadból, hogy neked milyen a személyiséged, hogy vajon veled milyen lehet együtt dolgozni, mert most, ahogy mondtad ezt, hogy bele kellett kerülnöd a munkáltatói szerepbe, én azt gondolom, hogy én arra lennék kíváncsi, hogy ezzel az emberrel milyen lehet vajon együtt dolgozni.
Szóval a lényeg az, hogy magabiztosan túljuttok rajta, és megoldódik a helyzet. Tényleg borzasztó nehéz pályakezdőként ilyen helyzetben helytállni, és a nem tudom, a századik önéletrajz kiküldés után még 101-szerre is ugyanúgy proaktívnak lenni. És tényleg apropó proaktivitás, te ebben egyébként elég jó vagy. Szerintem erről mesélhetnél kicsit, mert azért te sokszor szoktál megkeresni potenciális ügyfeleket.
Igen, én ugye vállalkozóként dolgozom, és sokszor előfordul, hogy ilyen mini állásinterjúkon találom magamat a mai napig, de most már azért van annyi önbizalmam, hogy érzem azt, hogy nem függök semennyire ettől a beszélgetésről, hanem úgy állok hozzá, hogy nyilván tök jó lenne, hogyha együtt tudnánk dolgozni, és hogyha közösen tudnánk alkotni valamit, viszont hogyha nem sikerül, akkor nem sikerül. De nagyon hosszú út volt, mire eljutottam idáig, szóval szerintem teljesen rendben van, hogyha az elején az ember totálra van erre körcsölve. Ami pedig sajnos a felnőtt létet maximálisan átszövi, az nem más, mint a pénz kérdése.
Így van, ez rögtön a legnagyobb felelősség, amikor pont valaki írta is itt az elején, hogy amikor rájössz, hogy mennyibe kerül a kenyér, meg ehhez hasonlók, akkor már tényleg nincs kibúvó, teljes egészében minden pénzügyi felelősséged is a te válladon fog nyugodni, és amit mondjuk korábban a zsebpénzedből megvehetted nem tudom, az új ruhákat, elmehettél moziba, most először a kötelességekre kell gondolni, és igenis először a rezsit kifizetni, az albérletet, meg minden szokásos havi kötelező jellegű kiadást elintézni. Szerintem talán ami az egyik legfontosabb, hogy soha ne nullázd le magad, hanem mindig legyél tisztában azzal, hogy tényleg mik ezek a fix kiadások, amik havonta mindig megjelennek nálad, és legyen mindig pluszban valami tartalék, ami tudom, hogy nagyon nehéz, főleg az elején, amikor még abszolút nincsen lehetőséged erre, és tényleg úgymond hónapról hónapra él az ember, de szépen lassan egy tartalékot szerintem muszáj felépíteni azokra az eshetőségekre, amikor bármi váratlan történik a lakásban. Elromlik a mosogatógép, nem tudom, szétmenek a csövek a falba, bármi megtörténhet tényleg, és nagy biztonságot nyújt az embernek, amikor nem azt érzi, hogy uramisten, most azt sem tudom, hogy mihez kezdjek.
Tehát, ha jól értelmezem, akkor te a pénzbeosztás híve vagy.
Abszolút, persze, igen, és én azt is nagyon fontosnak tartom, hogy tényleg vezessük azt, hogy mire megy el a pénzük, tehát fontosan lássuk a kiadásokat. Oké, hogy nagyjából tisztában vagy azzal, hogy nem tudom, mennyibe kerül a telefonszámlád, a villanyszámla, stb., de szerintem érdemes végignézni azt, hogy akár mennyit költünk egy hónapban kajarendelésre, ruhákra, meg mindenféle ilyen plusz, úgymond luxus kiadásra, mert ha hónap végén megnézed ezt tényleg így összeadva, akkor nagyon érdekes számokkal lehet találkozni, főleg akkor, amikor azt gondolod, hogy jó, csak egyszer-kétszer rendelek egy kaját, de aztán az nagyon-nagyon erősen össze tud adódni.
Nagyon fájdalmas dolgokkal lehet találkozni egy ilyen során. Egyébként Én ezt idén kezdtem el nagyon tudatosan vezetni, mert hogy az új Frugióba, ez itt a reklám helye, belekerült ugye ez a bevételkiadás oldal, és mostanában minden hétfőn fölírogatom magamnak a netbankomból, hogy mennyit költök, és mennyi a bevételem, és hát nem mondom, hogy januárban nem keseredtem el nagyon. Sokszor felmerül az is, hogy na de miből? De hogy az tényleg nagyon fontos, hogy az ember a pénzügyeivel tisztában legyen, ugyanis sajnos tényleg van ez a mondás, hogy a pénz nem boldogít, viszont szinte mindenhez kell. És talán a pénz kérdése az, amihez igazán fel kell nőni ebben az egész nagybetűs életben.
Szerintem itt egyébként hatalmas befolyása van annak, hogy milyen környezetben nőttél fel. Mármint én például azt gondolom, hogy nekem a szüleim nagyon jó példát mutattak abban, hogy ők hogyan kezelik a pénzügyeiket, és én ezt a mai napig látom magamon, hogy nagyon jól tudom hasznosítani azt, amit tőlük tanultam. És ezek nem olyan úgymond tanítások voltak, hogy na már pedig lányom, ezt is ezt csináld a pénzzel, hanem szimplán, ahogy láttam, hogy ahogy elmegyünk bevásárolni, vagy ahogy kaptam a zseppénzemet, és ehhez hasonlók. Neked egyébként van valamilyen bevált spórolási stratégiád, tipped, bármi ehhez hasonló?
Azon túl, hogy telepakolom néha az online kosaramat a Stradi oldaláról, és végül rányomok az X-re.
Rányomsz az X-re, köszönöm, de ezt mindig megelőzi az, hogy azért szólsz nekem is, hogy amúgy leárazás van, és belevészel a rosszba. De nekem ez az egyik spórolási stratégiám, hogy ruhákat szinte kizárólag csak leárazva szoktam venni.
Egyébként én évek óta nem vettem teljes áron ruhát. Itt most megesküszöm erre. Nyilván ez ilyen luxus cikkekkel, vagy hát ez túlzás, hogy luxus cikk, de hogy ami nem muszáj, hogy a háztartásodban folyamatosan meglegyen, a 30. pár szandál például, azokon lehet a leginkább spórolni, de szerintem a spórolás azt tényleg tudni kell először is nagyon pontosan, hogy mennyi bevételed van, és abból mennyit költesz el, hogy ebből mennyit tehetsz félre, de én például szoktam magamnak havonta hagyni egy keretet, hogy jó, most ezt megvehetem magamnak, és ez lehet csak egy szép füzet, vagy egy új pulóver, vagy akármi, egy drága puding, de a lényeg az, hogy valamivel mindig tudjam egy kicsit motiválni magamat is. Hát adok magamnak zseppénzt tulajdonképpen.
Hát, ahogy beszéltünk róla, meg kell maradni a gyerek hozzáállásunknak is.
Igen, de például annyira tudatosan még én ezt nem művelem, szóval, hogy még nincs külön bankszámlám erre, ahova félreteszem, vagy nem gyűjtök a nyugdíjas éveimre, pedig egyébként kéne, mert most már egyre inkább érzem, hogy itt van az ideje kezdeni gondolkozni a jövőn is, de ezt még ki kell építeni nekem is. Arra viszont én is mindig nagyon figyelek, hogy véletlenül se nullázódjak le, és mindig legyen tartalék, amihez vissza lehet nyúlni.
Ami nekem még egy ilyen apró, gyakorlatias dolog, hogy ez egy nevetségesnek fog tűnni, de tényleg rengeteget lehet vele spórolni, hogy nem megyek éhesen kaját bevásárolni. Mert tényleg akkor mindent kívánok, ez is jó lesz, az is jó lesz. Egyrészt általában ilyenkor kerülnek be a kosaramba az olyan dolgok, amik nem túl egészségesek, de tényleg fele annyi kajával jövök ki egy olyan bevásárlásról, amikor nem éhesen megyek el. Illetve szerintem az is nagyon fontos, hogy kicsit gondolkozzunk előre. Tehát nekem például a fagyasztómban mindig nagyon sok kaja van, mert szeretem leárazva megvenni a dolgokat, amit el tudok tárolni, és sosem veszek mondjuk húst például teljes áron, ha tudom, hogy jövő héten a Lidl-ben a csirkemell fél áron lesz. Uramisten, mennyire felnőttem, hogy ezt a mondatot kimondtam.
Jó, hogy ezt mondtad, mert egyből eszembe jutott, hogy a legjobb spórolás, vagy hát a spórolás egyik legjobb fajtája az maga a nem pazarlás. Mert hogyha tudatosan tudod, hogy mi van a hűtődben, hogy az mikor fog lejárni, hogy ebből mit lehet főzni, akkor sokkal jobban meg tudod tervezni a heti étkezésedet, és szerintem az emberek nem gondolnak bele, hogy mennyit költenek ételre. Az elején mondtad ezt a rendelgetést, és ez hogy pláne, hogyha ketten vagytok, az ilyen alsó hangon 5-6 ezer forint. És ez csak egy darab étkezés, ami általában akkor el is szokott fogyni. És 5-6 ezer forintból egy kisebb nagy bevásárlás már simán véghez lehet vinni, úgyhogy ilyenkor bizony muszáj odaállni a konyhába, és a tűzhelynél csodákat művelni. Amit bevallom, nincs glória fejem fölött, még én is gyakorlom ezt a dolgot, de egyszerűen muszáj, mert fenntarthatatlan, pláne itt Budapesten.
Abszolút. Ez nálam is egyébként egy gyenge pont, mert imádok rendelni, imádok új kajákat kipróbálni, de valóban, ahogy mondod, sokszor egy heti bevásárlásom megvan abból az egy darab étkezésből. Úgyhogy igen, ezeket is érdemes tényleg így összeérni, és aztán a hónap végén megnézni, hogy például ilyenre mennyi kiadásunk is ment el.
Meg ott van a jó öreg biztonsági kérdés, a biztos szükségem van erre című örökérvényű dolog, ami mindig visszatérő, és bármilyen szituációban kiválóan alkalmazható, és általában nem rá a válasz. Még nem is nálam.
Igen, de ha már itt tartunk, akkor viszont ezeknél a helyzeteknél, amikor ki tudjuk mondani, hogy nincsen szükségünk rá, akkor én nagyon ajánlom tényleg a Facebook Marketplace-t, Jófogást, stb. Felesleges tárolni ezeket a dolgokat, rengeteg dolgot el lehet viszont adni. És ebből egy kis bevétel, ha jön, az mindig csak egy plusz. Azt hiszem, sikerült most elég sok dolgot érintenünk, és lehet, hogy ez most kicsit sok és sok kis volt egyszerre, mert tényleg azért a felnőtt lét az nagyon-nagyon sokrétű, de mindenki túlesik rajta, és túljut rajta, ez a jó hír. Szóval az a lényeg csak, hogy magabiztosan, összeszedetten, és reméljük hasznos volt a mi néhány tippünk.
Én még annyit fűznék hozzá így a végére, hogy többen írtátok nekünk ezzel kapcsolatban, hogy a felnőtt létben az a legnehezebb, hogy egyedül kell mindent megoldanotok, és hogy egyedül vagytok, és hogy szerintem ez nem így van, vagy hogyha így van, akkor tegyetek ellene, hogy ez ne így legyen, mert ott vannak az embernek a szeretei, a barátai, mindig lehet új barátokat találni, támaszokat, el lehet mondani, hogy mi a probléma, lehet, és kell is segítséget kérni, hogyha úgy van. Úgyhogy ne úgy éljétek meg, hogy ez egy ilyen magányos, farkas életmód a felnőtt lét, mert rengeteg előnye van, nagyon sok szép oldala, és ezt mind fel is fogjátok fedezni.
Ez nagyon-nagyon szép záró gondolat volt. Így van, szóval nem lesz valaki kevésbé úgymond felnőtt vagy önálló attól, mert mer segítséget kérni. Nyugodtan lehet, meg kell is, úgyhogy éljetek ezzel ti is.
Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, találkozunk jövő héten is.
Sziasztok!
Sziasztok!